Üdvözlöm a kedves hallgatókat a gyűjtő mai adásában. Egy rendezvényről beszélgetünk, és egy kicsit posztumusz már elnézést, mert hogy sajnos ez ennek a rendezvénynek már vége. Az volt a neve, hogy Binálé, digitális művészeti szemle, és 2023. április 21. május 7 között volt. Sajnos lecsúsztunk róla, de hát annyi az egyéb program, tehát hogy itt tumultus volt a gyűjtőben sajnos. Szóval itt ő velem Lukács Viola, a rendezvény egyik kurátora ennek a kiállításnak. A lényeg az, hogy hát ha így utólag is, de azért meséljünk a hallgatóknak erről, hogy mi fennterem a digitális művészeti szemle, más néven Binálé, ahogy elneveztétek. Mesélj nekünk arról, hogy mi ez a műfaj tulajdonképpen, amit itt bemutattok. A neve az, hogy Binálé, gondolom innentől két évente lesz ilyen rendezvény, és aztán majd arról is beszéljünk, hogy kik mutatkoztak be.
Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözöllek, Kata, és köszönöm a meghívást. A Binálé az a bináris és a Biennálé összekeveréséből jött létre, hogy gyakorlatilag a digitális művészet mindig egy bináris kódra íródik, tehát hogy végeredményben nullák és egyesek variált sorozata. Ebben az esetben mi a tavaszi fesztivál meghívására hoztuk létre ezt a reményeink szerint két évente megrendezésre kerülő digitális biennálét, ami a maga nemében egyedülálló Kelet-Európában. Az idei első kiadásban a Queering Democracy hívószóra gyűjtöttünk össze művészeket, több mint 70 művészt és 68 műalkotást mutattunk be a Kristály terében, a Margit szigeten az elmúlt 3 hétben, és pontosan ma szedtük le a kiállítást. Talán a legmarkánsabb tapasztalat a kiállítással kapcsolatban az volt, hogy hogyan tudjuk a digitális művészet sokféleségének bemutatásával erősíteni azt az igényt, hogy újra értelmezzük, újra gondoljuk demokratikus értékeinket a digitális korban.
Egy picit a műfajról beszélgessünk, hogy mi az, amit ti digitális művészetnek neveztek? Mik azok a területek a művészeten belül, amit ez a cím lefed?
Hát a digitális művészet ez egy nagyon nagy, nagy csoport, egészen a legkoraibb kísérletektől, igazából még digitális és internet előtti időkből is mutattunk műalkotásokat. A legkorábbi alkotás az egy 1972-es Kovásznai György alkotás, az Körúti séták című animációs film volt, és azért gondoltuk, hogy kurátori szempontból, illetve hát a közösség és a közönség részére szeretnénk bemutatni egyfajta fejlődését a mozgóképnek, ami aztán lehetővé tette, hogy a digitalizációval megszülessen a digitális művészet médiuma, ami magába foglal 3D animációt, különböző videóalkotásokat, amik már nem magnetikus szalagra, hanem digitálisan vannak rögzítve, generatív művészetet, amiről jó lenne, ha majd beszélnénk egy picit bővebben.
Igen, ez így nagyon szanszkrit.
Igen, illetve komputer animációkat, vagy tradicionális kézzel rajzolt animációk, vagy képek digitálisan animált verzióit is láthatják a nézők.
Tulajdonképpen ezt már az egyetemen is lehet tanulni külön, ezt a műfajt külön szakon, ez a multimédia szak tulajdonképpen, ami magába foglalja ezeket a területeket, igaz? Az oktatás területén.
Pontosan ennek a művészettörténetben több megnevezése van. Időalapú média, new media, magyarul új média művészet. Igen, tehát hogy elég sokféle megközelítése van, tehát azt fontos tudni, hogy minden korszaknak megvannak a maga technológiai vívmányai, tehát hogy az evolúció sarokköveit általában egy-egy technológiai forradalomhoz kötjük. A mai kor, a digitális, az információs korban azért gondoljuk, hogy a leginkább releváns médium a digitális médium, mert ez az, ami leginkább tükrözi a zeitgeistot, a korszellemet. És ennek a sokféleségét, illetve történetiségét szerettük volna összefoglalni. 5 kontinensről hívtunk meg alkotókat, és egészen a magas művészeti szférától a Web 3 kultúráig. A Web 3 kultúra ez egy teljesen új fejezet a kortárs művészet történetében, ami gyakorlatilag a blokklánc technológiák népszerűsödésével és az NFT pontosan megjelenésével robbant be a köztudatba, és ennek a Web3 kultúrának az egyik legfontosabb hatása a kortárs képzőművészetre, így a digitális művészetre is az, hogy a digitális képnek, a digitális műalkotásoknak végre lehetővé vált az eredetiségének az igazolása a blokklánc technológia segítségével.
És a generatív művészet, vagy videóművészet, amit az elején említettél, hogy arról jó lenne egy kicsit beszélni, kifejteni, az pontosan mit fed?
A generatív művészet egy nagyon specifikus ága a digitális művészetnek, azért specifikus, mert algoritmus alapú, és minden esetben akkor úgy mondom, hogy a számítógéppel együttműködésben készül, és a művész egy keretrendszert határoz meg algoritmusok segítségével, és maga a műtárgy az generáltan jön létre, tehát a végső vizuális, vagy akár audio tapasztalatát a műtárgynak nem konkrétan határozza meg a művész, és egyszer sem látod ugyanazt az eredményt, hanem mindig ezen a keretrendszeren belül érzékelhetsz különböző variációkat. És ez gyakorlatilag nagyon egyedi a művészetek sorában, főleg ha összehasonlítjuk egy statikus szoborral, vagy akár egy festménnyel a generatív műalkotást. És hát ebbe a csoportba sorolható az adatalapú művészet. Ebből is jó párat bemutattunk Nagy Ágostontól.
Mondjuk egy példát rá, hogy képzeljünk el egy adatalapú művészetet, műalkotást.
Talán a Barabási Lab, Barabási Albert László által vezetett bostoni tudományos és művészeti laboratórium az, ami a legjobb példa erre, vagy a legegyértelműbb példa. Tehát a Binálén bemutattunk egy olyan alkotást a Barabási Lab-től, ahol a...
Hálózatkutató egyébként, gondolom, hogy a hallgatók nagy része ismeri, de azért talán jobb, hogyha ezt így megemlítjük.
Igen, pontosan, ugye a hálózatkutatás a fizika tudományának egy egészen fiatal ága, ami szintén adatokon alapul, tehát, hogy azt nézik meg, és ebben a konkrét műalkotásban a COVID-dal kapcsolatos hamis hírek terjedését térképezték fel a Twitter szociális média hálózatán, tehát van egy nagy adatfelhő, aminek az összefüggéseit matematikai nyelven leírják, majd ezeket a matematikai leírt összefüggéseket átfordítják az algoritmusok nyelvére, amikhez aztán vizuális megjelenést társítanak, tehát kvázi adatvizualizáció, de egy sokkal magasabb, immerzívebb, bevonóbb, vagy akár interaktív szinten. Uh-huh.
Tulajdonképpen ezeket a hálózati pontokat kötik össze, és ez alkot egy vizuális képet, hogyha így egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, ez lehet 3D, vagy akár 2D kép lenyomat is, nem?
Pontosan,
vagy
de akár ez...
akár egy mozgó dolog is.
Így van.
Ebben az esetben itt nálatok ez mozgott?
Igen, ez egy videó dokumentációja volt ennek a fake news terjedésének egy szimulációja, ahol lehetett látni, hogy hogyan, milyen botoktól indul meg a hamis hírek terjesztése, és ez hogyan terjed minél szélesebb és szélesebb körben. Itt nagyon érdekes az, hogy ez akár valós időben is működhet. Tehát, hogyha az algoritmus megkapja a valós idejű adatokat, például az időjárásról, akkor annak függvényében egy dataista, vagy egy digitális műalkotás annak megfelelően megváltozhat. Tehát, hogy egy sokkal direktebb, dinamikusabb, egy kinetikus élmény jön létre, amihez igazából egyedül a Landart korábbi mozgalma kapcsolható, ami szintén a természettel együttműködésben jön létre, ami azt jelenti, hogy állandóan változik, és egy efemer alkotás, tehát idővel eltűnik. A természet visszaveszi az adott alkotás, biztos hallottatok a Robert Smithson Spiral Jetty művéről a Utah tavaknál, amit a 70-es években hozott létre, és akkor is szépen erodálódik a műalkotás, és egy év visszamegy a természetben. Az adatalapú művészet pedig a gépekkel együttműködésben valós adatokból hoz létre egy vizuális élményt, aminek sok, tehát amiből sokat lehet tanulni is, meg érzékelni lehet láthatatlan összefüggéseket.
Ez a műsor, ennek a műsornak az a címe, hogy a gyűjtő, ami utal a műkereskedelemre. Műgyűjtés, műkereskedelem. Van ennek piaca, ennek a fajta művészetnek, vagy még annyira új, hogy még csak ismerkednek vele a művészet szeretők, kedvelők? Már így pusztán hallgatni téged, ez olyan, mint hogy valami informatikai egyetem, nem középiskolai egyetemi órán lenne az ember, szóval ez rengeteg új információ szerintem egy csomó mindenkinek. Talán a fiatalok ezeket könnyebben fogadják be, de mondjuk egy ilyen középkor, vagy onnan felfelé korosztálynak ez már kifejezett koncentrációt igényel egyébként, hogy mindezt ezt a rengeteg információt, meg ezt a sok-sok újdonságot valahogy így rendszerezze az agyában.
Van ennek piaca, tehát hogy az utóbb, pontosan az NFT robbanással teremtődött ennek piac, hiszen előtte a digitális képnek nem nagyon volt értéke. Tehát hogyha visszaemlékszünk a fotográfiára, hogy milyen sok időbe telt, amíg a fotográfia bekerült a múzeumokba, amíg saját múzeumok, saját galériái lettek, saját gyűjtői köre. A digitális művészet is sokáig váratott magára, hogy így ebből a művészettörténeti keretrendszerből kitörjön, és most már azért egyre több nagy, a Pompidútól elkezdve a MoMA-n keresztül számos múzeum elkezdett digitális művészetet gyűjteni. A Refik Anadolnak volt egy nagyszabású kiállítás, aki az egyik legnépszerűbb figurája az adatvizualizációs művészetnek, de akár egy sokkal izgalmasabb alkotót is említhetek, a japán Roi Ikedát, aki már 15 éve foglalkozik a hang és a vizuális megjelenés interakciójával algoritmusokon keresztül.
Egyébként ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen mi történik, gyakorlatilag a tudományt fordítjuk le egy vizuális nyelvre, és ezt nevezzük művészetnek, hogy honnan jön ez az igény vajon, hogy vizualizáljuk azt, ami körülöttünk zajlik, és azt egy ilyen absztrakt művészeti produktumban redukáljuk, vagy összegezzük, vagy nem nagyon érdekes maga a jelenség, mert hogy tudom én, akár 20 évvel ezelőtt is ezeket a videókat, vagy ezeket a 3D tárgyakat teszem, azt maradjunk a Barabási Albert Lászlónál, mert hogy sokan ismerik és tudják, hogy hálózatkutató, és így sok mindenki látott már ilyen hálókat, amik az adatokból összejönnek, hogy 20 évvel ezelőtt ezt nem neveztük volna művészetnek, ezt valami tudományos mellékproduktumnak tekintettük volna, de most ebből lesz a művészet. Tehát, hogy az emberben honnan jön valahol ez az igény, hogy ezt művészetként tálalja, vagy művészet keretében fogalmazza meg a tudományt, mert erről van szó valójában szerintem, nem?
Igen, pontosan. Talán azért, mert ebben nem is a tudomány a leginkább okolható, hanem azt gondolom, hogy a technológia, ahogy a technológia egyre nagyobb teret foglal az életünkben, így egyre, tehát hogy maga az adat és az algoritmus fontossá válik, akár gondolhatunk itt az utóbbi hetek slágerére, a mesterséges intelligencia, generatív motorokra, amivel mindenki kipróbálhatja a kreativitását együttműködésben a mesterséges intelligenciával. Tehát, hogy hogyan kapcsolódunk a technológiához, hogyan tudjuk megérteni, hogy a világ, ez körülbelül úgy kell képzelni, mint egy mikroszkópot, vagy amikor Galilei távcsövön keresztül felfedezett égitesteket. Tehát, hogy most már a technológia segítségével olyan vetületeit fedezhetjük fel a valóságnak, amin addig csak spekulálni tudtunk. Tehát, hogy még konkrétabbá válnak az adatok által a lehetőségek, a tények a világban. Viszont ezzel a bináli alkalmával mi ennek a veszélyeire is szerettük volna felhívni a figyelmet. Tehát, hogy számos olyan alkotást hoztunk, ami kritikus módon közelíti meg a technológia használatát, illetve a technológia használatával való visszaélést, ami nem csak egyéni szinten gondoltok itt a függőségekre, a dezinformációra, hanem politikai szinten is, tehát a demokráciát is veszélyeztető szinten jelenik meg mindennapjainkban.
És hogyha még akarnánk hozni néhány példát magáról a bináléről, hogy mik voltak, mert hogy beszéltünk Barabási Albert Lászlóról, és Szőrmentén megemlítettél itt egy-két alkotót, de mondjuk még esetleg magyar alkotóktól, akiket itt minden nap láthatunk, és majd utána nézhetünk meg, még egy kicsit jobban felfedezhetjük őket, kit emelnél ki esetleg?
Nagyon izgalmas műalkotások érkeztek, tehát kiemelném Kucsora Márta munkáját, aki évek óta kísérletezik videóval, de sokkal inkább ismerhető festészeti gyakorlatáról. Sós Gergő munkáját is kiállítottuk, aki a Balaton felvidék topológiáját fordítja át hang és vizuális képekbe. Tehát ott is jelen van az adat. Ombori, aki magyar származású, Berlinben él, tőle egy ilyen budapesti, egy ilyen nagyon szubjektív sétát és egy ilyen emlékezett családi egyén és kollektív emlékezeti művet mutattunk be, tehát a narratívákat is, tehát a narratív művészetnek is elég sok teret hagytunk a Binálénál, tehát nem csak absztrakt adatalapú vizuális kísérleteket mutatunk be, hanem ilyen kicsit ilyen dokumentaristább jellegű alkotások is. Így került meghívásra a narratív videóművészet egyik pionírja, Gary Hill Seattle-ből. Uh-huh. Ő személyesen is eljött Magyarországra.
Miket láthatunk tőle, vagy mi az, ami őt kiemeli?
Attól különleges, hogy olyan módon használja a videóművészetet, tehát hogy egy szemiotikai megközelítése van, ahol a kép, a nyelv és maga a videóban történő mozgás az így egymásra reflektál és összefügg. Tehát egy egzisztenciális vallomást mutatott be a videójában, amit lejátszottunk a Binálén több alkalommal. Talán még érdemes kiemelni Ross Goodwint, aki egy blokklánc költő. Ő még most is itt van.
Hihetem, mert csak kimondani is, blokklánc költő. Elnézést, nem kinevetem, csak egyszerűen tényleg annyira új és annyira furcsa egyelőre. Biztos, hogy hozzászokunk, két éven belül már szerintem blokklánc költők serege fog itt költeni nekünk mindenfélét, de egyelőre még nagyon új. Ki ő?
Igen, tehát, hogy ő egy AI művészként apostrofálják, de szerintem ennél inkább egy ilyen konceptuális művész, aki sokat dolgozik a blokklánc technológiával, úgy, mint médiummal, illetve programozással is foglalkozik, és az itt bemutatott gyakorlatilag két csatornás videóinstallációjában az a különleges, hogy az általa írt algoritmus segítségével generál költészetet. És hát elég, mm-hmm. tehát hogy elég asszociatív olyan, tehát vagy ilyen, vagy hasonlítanám így Kenneth Goldsmith ilyen konkrét költészetéhez a 90-es mm-hmm. évekből. De nagyon izgalmas, tehát hogy Kukta Klárát megismerhetik a hallgatók, aki egy Genfben élő magyar képzőművésztől egy 1986-os videoszintetizer technikával készített Jupiter Mon Amour című videomunkát mutattunk be, de egészen fiatal generáció, például Birkás Mona munkáját is bemutattuk, ami egy augmented reality filternek egy videóváltozatát, vagy a készítés folyamatát bemutató alkotást hoztunk a Binálére. Talán ő a egyik legfiatalabb résztvevő a Binálén. Ami még nagyon fontos, meg izgalmas, az, hogy olyan nagy nevek, mint Bernard Venet először hozott létre generatív műalkotást, és az ő elsőként itt mutatta be a Binálé keretében, és ő ugye benne van a világ öt legnépszerűbb ma is élő kortárs uh-huh. szobrászainak sorában, és az ő konceptuális gyakorlata, ami a 60-as években kezdődött, egy természetes úton növekszik, vagy terjed tovább a digitális térbe az algoritmusok és a blokklánc technológia felhasználásával.
Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk, de, és az is baj, hogy ugye ez a rendezvényes sajnos már nincsen, múlt héten volt, de azért van nektek egy nagyon jó Instagram oldalatok, meg van nektek egy nagyon klassz weboldalatok, binale.art, és mondom, az Instagramon is utána lehet nézni ezeknek a művészeknek, akikkel ti itt kiállítottatok, vagy akik itt bemutatkoztak, és hát reméljük, hogy akkor 2 év múlva igazán találkozunk, és akkor majd a rendezvény előtt tudunk beszélgetni. Köszönöm szépen, Lukács Violával beszélgettem a rendezvény egyik kurátorával, és köszönöm szépen, Viola, neked a beszélgetést.
Én is köszönöm.
A hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor fogjuk ismételni. A mikrofon másik végén Gereben Kata volt.